A helyzet az, hogy ugyebár a régi állományt vizsgáljuk meg, találhatunk érdekességeket, sőt, kincseket. Mert hogyha belegondolunk abba is, hogy már Hippokratész is számon tartotta a gombákat, mint gyulladás csökkentőt, sebgyógyítót, vagy akár Teofrasztosz gyűjteményes munkáit emlegetjük, akkor is találhatunk információt. Ugyebár Teofrasztosz a harmadik, negyedik században élt tudós botanikus is volt ő, és Teofrasztoszt emlegetem, ókori szerző, de a könyvnyomtatással, meg egyáltalán a nyomtatás, amikor már önálló hivatássá vált, ugye 16. századtól, 17. századtól már azért újraadták, tehát hogy kiadták nyomtatásban az ókori szerzőket is. Teofrasztosz a gyűjteményes kötete az 1644-es, ez a De Historia Plantarum, Amsterdamban adták ki. Ő részletesen leírta a gombafajokat már, amennyire az akkori ismeret ezt megengedte, és ez csak egy adalék, mert Dioszkoridésztől nekünk nincsen, de ugye ő csoportosítja, hogy ehető és mérges gombák is vannak. Tehát, ha egyáltalán olyan szempontból gondolkodok, mielőtt egy ilyen kutatáshoz hozzáfogok, hogy kiknél is érdemes kereskedni, tehát mondjuk Hippokratész, Teofrasztosz, és hogy milyen szempontból, mondjuk, hogyha szűk értelemben vesszük azt, hogy gombászat. Tehát maga a mikológia, mint tudományág, az viszonylag azért új keletű, és igazából tudomásom szerint a mikroszkóp 17. századi feltalálása után indult igazán fejlődésnek, de az adatok szerint már Giambattista della Porta 1588-ban is megfigyelte a gombaspórákat. Hát ettől a szerzőtől is található egy 1561-ben megjelent munka, ez inkább ilyen összegző jellegű munka, ez a Magiae Naturalis. Lyonban adták ki, mint mondtam, 1561-ben. És azt akarom ebből kihozni, hogy nem véletlen, hogy ilyen összegző munkákat találunk, amiben már a gombákkal foglalkoznak, de úgy 16. században még nem különült ez annyira. Tulajdonképpen a mikológia születésének, ha jól tudom, Pier Antonio Micheli Nova Plantarum Genera című művének 1729-es kiadását tekintik, mert hogy ő volt az, aki megfigyelt, hogy a spórákból megfelelő körülmények között ugyanolyan gombafaj nő ki, mint amelyikről származik. Tőle nincsen művünk, de aki viszont nagy név, és több sorozat is megtalálható az ő gyűjteményes munkáiból, az Carl von Linné, tehát Linné rendszertanának 1753-as megjelenése után is, a gombákat például a holland Christian Hendrik Persson osztályozza. Ő is a 18.-19. században munkálkodott, és Persson tartják tulajdonképpen a modern mikológia egyik megteremtőjének, tehát 18. század, 19. századnak a fordulója, de. Megint ez a de. Mi azért itt szerencsések vagyunk, tehát hogyha a magyar művelődés történetet vesszük jobban górcső alá, akkor Európa szerte ismert név volt a német alföldi orvos-botanikus Carolus Clusius, vagy más néven Charles de Clus, hazánk vonatkozásában is érdemes megjegyezni nevét, hiszen 1573 és 1587 között ő Bécsben élt, és számtalanszor átruccant Nyugat-Magyarországra. Nem véletlen, mert több tudós főúrral levelezett, Zsámboki Jánossal, Bejte Istvánnal, Batthyány Boldizsárral, és hát ugye hosszabb időt töltött Nyugat-Magyarországon, ahol tulajdonképpen Batthyány és Bejte több fűvészeti kirándulásra is elkísérte őt, miközben leírta a magyar flórát, és a magyar flóra kapcsán specifikusan a gombák leírását is elkészítette. Hát igazából megint az a kérdés, hogy mi az a modern mikológia, mert tulajdonképpen a 16. században ez is modernnek számított. Az biztos, hogy a magyar flóra kutatását Clusius Bejte István és Batthyány Boldizsár alapozta meg bizonyos szempontból, és Clusius munkája, az a Fungorum in Pannonis Observatorum Brevis Historia, az Amsterdamban jelenik meg, magyar fordításban, szabad fordításban, a két Pannoniában megfigyelt gombák rövid története. Na most ehhez még hozzájárul az úgynevezett Clusius kódex, így emlegetik, a gombák megfestett képeit és elnevezéseit tartalmazza. Ez a Clusius kódex, ez tulajdonképpen nagyon érdekes történet, mert ez egy dolog, hogy amikor vizsgálódásait végezte, akkor megszületik ez a két Pannóniában megfigyelt gombák rövid története, ami ugye Amsterdamban meg is jelenik 1601-ben, de azt gondolták nagyon sokáig, hogy a hozzá készült illusztrációk tulajdonképpen növény akvarellák, ezek úgy elvesztek. Bizonyos Essay de Gillon akvarelljeiről van szó. Ez nagyon érdekes, mert Magyar Istvánffy Gyula, Csíkmádéfalvi Istvánffy Gyula, ő jelenteti meg ezeket az illusztrációkat 1900-ban. Tehát ez nem véletlen, hogy ennyi időszak eltelik, mert 1874-ben kerülnek elő ezek az illusztrációk a Leideni Egyetemi Könyvtárban. És de Istvánffy Gyula volt, aki ezt ugye megjelenteti, olyan címmel, hogy a Clusius Kódex mikológiai méltatása adatokkal Clusius életrajzához. Csíkmádéfalvi Istvánffy Gyula doktor, egyetemi professzor, a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója, és mindez 22 szövegkő nyomott ábrával, és 91 színes kőnyomatú műlappal, a Leideni Clusius Kódex másolatával. Tehát mindez a cím, tehát ebben benne van az a 90 illusztráció is, amely Dözsi-Jonnak volt a munkája. És ugye az akvarellek nyomán készítettek kőnyomatú illusztrációkat. Istvánffy Gyulát a 19. században és a 20. században munkálkodott, egészen pontosan 1860-tól 1930-ig élt. Jelentős botanikus, mikológus volt, és ampelológus is, tehát a szőlőfajtákat is leírta, a Tudományos Akadémia tagja volt. Neki egy nagyon szerteágazó botanikai munkássága volt, az általános növényszervezettani és növénykortani kutatásai mellett behatóan foglalkozott a moszatok és a gombák vizsgálatával is. És kiemelkedő fontosságú területe a szőlészet és a szőlő főként gombás megbetegedéseire vonatkozó kutatásai, különféle szőlőbetegségek ellen, és a bor minőség javítása érdekében is több módszert dolgozott ki. Hozzájárult a peronospóra elleni védekezés megszervezéséhez, elsősorban megbízható peronospóra előrejelző módszert dolgozott ki, amelyet külföldön is alkalmaztak. És jelentős botanika történeti munkássága is van. Ugyebár az előzőekben említettem Clusius nevét, nagyon sokat foglalkozott az ő munkásságával, az ő növénytani írásaival, és hát közel 200 itthon és külföldön megjelent szaktudományos cikke van. 1898-tól az általa megszervezett és alapított Budai Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója volt. Egészen 1915-ig, amikor a Budapesti Királyi József Műegyetemen a növénytan tanárává nevezték ki, és 1921-22-ben az egyetemes és vegyészmérnöki osztály dékánja is volt. Több tudományos munkája megtalálható a könyvtárban, írt ő a szürke rothadás elleni védekezésről, a fakó rothadás elleni védekezésről, És hát megtalálható a periódika állományunkban a Magyar Királyi Központi Szőlészeti Kísérleti Állomás és Ampelológiai Intézet közleményei is. Továbbá ő is írt a magyar ehető és mérges gombákról, tehát a magyar ehető és mérges gombák könyve. Sajnos itt az eredeti nincs meg, hanem az 1899-ben megjelent kiadás reprintjével lehet találkozni a könyvtárban. Egyébként eddigiekben, amit felsoroltam, vagy valamilyen módon utaltam rá, már úgy gondolom, hogy abból is kitűnhet, hogy azért több szempontból is érdemes a gombákat körbejárni. Tehát egyrészt ugye a mikológia szempontjából, tehát biológiai szempontból, hogy a gombáknak ugye nagy szerepük volt az élelmiszeriparban, de a gyógyszeriparban is. Ugye a gomba, mint gyógyító, ebből a szempontból több ezer évre vissza lehet nyúlni, hiszen a keletiek már időszámításunk előtt több évszázaddal is használták a gombákat. Tehát, hogy elég sok szempontból lehet a gombákra bukkanni, de még azért a magyar kutatásokat illetően egy-két dologra szeretném fölhívni a figyelmet. Tehát ugye ehető gyanús és mérges gombák. Egy bizonyos Lorenzer Frigyes Vilmos, vagyis Lorenzer Friedrich Wilhelm, ő egy olyan szerző volt, aki szintén orvos-botanikus szakíró, osztrák, ő a Bécsi Ortopédiai Intézetnek volt az alapítója, a Widner Kórház igazgatója, a Német Természettudósok és Orvosok Társaságának vezetőségi tagja. 1848-ban testvérével, Gustav Lorenzennel együtt megírták a téma alapvető nagy művét Németország és Svájc növényvilágáról, és 1877-ben állította össze a legnevezetesebb ehető, gyanús és mérges gombák színes táblás képes albumát, mely szintén a téma korabeli alapművének számít. Tehát ez mondjuk a 19. század megint. Ez a munka megtalálható a könyvtárunkban. Tehát ennek az első magyar kiadása, ez egy nagyon szép munka, színes, többképes, számozott kromolitográf képeket tartalmaz. Itt azért már nagyon erőteljesen a köztudatban volt az, hogy fontos az illusztráció, mert hogy föl kell ismerni ezeket a gombákat. És ami nekem külön tetszett, még egy csoportot alkothatnak a tankönyv jellegű kiadványok is. De van egy olyan tényleg karcsú könyvecske, feltűnőbb ehető és mérges gombák alakjairól magyarázó jegyzetek. Írta Bill János György, vagyis Bill Johann Georg. Ez is megtalálható a könyvtárunkban. Ez nekem, mondom, azért tetszett nagyon, mert hogy ugye a szerző, szintén osztrák, a Gráci Joanneum és Egyetem fővésztanára, és a magyar kiadáshoz a közlő, vagyis Gönczi Pál, aki a korabeli Magyarország nagy népoktatója volt, a magyar népoktatás ügy kiemelkedő képviselője, rövid ideig a fűvészkert igazgatója, az ő ajánlásával látott napvilágot ez a kis könyvecske, és odaírja azt, hogy ajánlva a középtanodák figyelmébe. Tehát, hogy a gyermekek is föl tudják ismerni, hogy melyek az ehető, és melyek a mérges gombák, mert hát ugye ez nem egy utolsó információ, sőt, életbevágó lehet. Tehát mindenképpen, hogyha valaki a régi anyagban szeretne keresgélni, tulajdonképpen akár Somogyi Károly, tehát az alapítványi gyűjtemény köteteiben is, meg hát a régi raktárunkban is találhat érdekességeket, és még ami további gondolatom támadt, hát a gyógyító szempontot már emlegettem, de hogy a gombának a szimbolikája még ilyen szempontból is körbe lehetne járni a témát, pozitív jelentést tartalmat hordozott mindig is a gomba, mert alapvetően itt a gyógyító jellege, gondolom az, ami kapcsán ez a pozitív tartalom a köztudatba került, alapvetően a hosszú életet szimbolizálták a gomba figurájával.